A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Üveges Zoltánnal, a Rábem Magyarország értékesítési és marketing vezetőjével. És az utolsó mondatok leginkább a fenntarthatóságról, a kibocsátás csökkentésről szóltak, illetve ennek a nehézségeiről, vagy az átállás nehézségeiről. És itt szó esett arról, hogy a Rábem, mint logisztikai szolgáltató, igyekszik a partnereinek is segíteni abban, hogy meglépjék ezt az átállást, de hát nagyon nem könnyű ez most, amikor csökkennek a fuvardíjak, vagy legalábbis a megrendelők azt látják, hogy igen, itt most van egy jó alkupozíció. Ellentétben mondjuk a tavaly nyári helyzettel, amikor a fuvarosok szerint soha nem látott áremelést lehetett átverni a piacon, és végre utolérték magukat. Nem tartott sokáig. Zárójel bezárva. A kérdésem viszont, és még maradnék itt ennél a témánál, ugye szó esett itt arról, hogy valami tisztább hajtáslánc a fuvarozásban, és ugye az már nekem legalábbis, bár így szó szerint nem hangzott el, de az derült ki az ön válaszaiból, hogy nincs nagyon alternatívája egyelőre a közúti forgalomnak, bármennyire is a jó alkotó azt szeretné elérni, hogy a fuvarozás nagy részét tegyék át vasútra. De ugye ez időben is egy csomó problémával jár, meg rugalmassági problémákkal jár, de a tisztulás, ugye az elektromos kamion drága, az még nem az a szint, amit bárki könnyen be tudna vállalni. Mi a helyzet az LNG kamionokkal? Ugye az már egy elérhető technológia, a hírek szerint annyival nem drágább, most a gáz ár sem olyan vészes, bár ugye az nagyon volatilis egy történet, tehát ott tavaly például nagyon nagyot néztek azok, akik ideje korán beszerezték az LNG kamionokat.
Köztük mi is.
Na, de akkor most ez megtérül? Tehát most egyébként az egy versenyképes alternatíva? Akár a dízellel nézzük, hát az elektromossal mindenképpen, gondolom én.
Én azt gondolom, hogy versenyképességben kezdi megközelíteni a dízel alternatívát. Nem véletlen, hogy ennek a használata egy kicsit nagyobb mértékben, nagyobb, gyorsabb ütemben terjed a mi régiónkban is. Ez lehet egy átmenet, és kétségtelen, hogy a hajtóanyag vagy az üzemanyagnak a rendelkezésre állása az hosszú távon mindenképpen egy pozitív tényezője ennek a sztorinak. Nekem itt igazából az a válaszom a piacnak a reakciójára és a várható kifutásaira ezen technológiák alkalmazásának, vagy akár a vasúti átállás nagyobb mértékű bővülésének, hogy mindig van egy rövidebb távú gazdasági érdek, és mindig kell, hogy legyen egy hosszú távú, magasabb szintű érdek, mondhatjuk azt is akár nagy szóval, hogy társadalmi, össztársadalmi érdek, és én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az már globális szintű érdek kell, hogy legyen. Mindenkinek, minden piaci szereplőnek minden szinten tennie kell a fenntarthatóságért, ennek pedig a szabályozó környezet és a jogalkotó tud leginkább érvényt szerezni, hogy e felé terelje a piaci szereplőket, de és ezt segítse, és nem pedig nehezítse adott esetben.
Na igen, de hogy akkor pont itt a mondat egyik fele igaz, tehát azt megteszi, hogy erre felé tereli. Hát kényszerrel, mert hogy sokba kerül innentől kezdve, hogyha az ember nem valami tisztább technológiát alkalmaz. A segítés az úgy tűnik, legalábbis az eddigi nyilatkozatokból, hogy az még mintha elmaradna. Önök mit látnának szívesen? Akár az európai jogalkotó részéről, akár a hazai jogalkotó részéről, hogy mivel tudnának segíteni önöknek, ha már vannak elvárások?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy azok a kezdeményezések üdvözítőek, amik például azokat a beruházásokat segítik, ahol akár a legkisebb szintről beszélünk, egy mikroméretű fuvarozói vállalkozásról, akár egy nagy logisztikai szolgáltatóról, valamilyen módon a fenntarthatóságot veszik célba, akár a megújuló energiaforrások alkalmazásával, akár azzal, hogy önfenntartóvá teszünk például logisztikai ingatlanokat. Ezek óriási investíciók, amikben, hogyha megjelenik ez a fajta segítő szándék, akkor ezzel lehet versenyelőnyt
reszertelni. Konkrétan milyen segítséget várnának? Mondjuk ebben az esetben ez hogy néz neki? Adó, könnyítés, vagy effektív állami források, ugye erre lehet legkevésbé számítani, mert most hát igencsak üres a kassa, ez látszik a különadókból is, tehát hogy arra nem nagyon lehet számítani, hogy akkor erre még milliárdokat költsön a kormány. Melyik oldalról várnának önök mondjuk effektívség, ami segítség is lenne, és az államkasszát sem terhelni olyan mértékben, amit nem nagyon visel el?
Én azt gondolom, hogy az, hogy egy átfogó ágazati stratégia részévé tesszük és belemeljük a fenntarthatóságot, mint kezdeményezést, az is már sokat tudna lendíteni, és hogyha ez manifesztálódni tud olyan konkrét intézkedésekben, akciókban, hogy például, amit ugye tapasztalhatunk is bizonyos országokban, hogy például útdíj könnyítést kapnak azok a környezeti kategóriájú járművek, amelyek jobb hatékonysággal működnek, ez a hazánkban is így van. Ezt például lehet szélesíteni, és lehet például az LNG kategóriában is jobban érvényre juttatni, ez lehet egy ilyen irány.
Miért jelenleg nem látszik az útdíjban a különbség? Tehát mondjuk egy Euro 6-os dízel, meg egy LNG, vagy akár egy elektromos jármű nagyjából ugyanannyiért gurul?
Nem feltétlenül, tehát ennek már most is van ilyenfajta megkülönböztetése, távol álljon tőlem, hogy nagyon mélyen ismerjem a szakágnak ezt a részét, de ebben tudunk még további distinkciókat tenni.
Szóval nem könnyű manapság fuvarozni, és egyébként, ha már itt szó esett arról, hogy a partnerek, kis fuvarozók, illetve a nagy szolgáltató, önöknek, mint Raben, mennyi saját autójuk van, és mennyi a partner? Vagy ez csak partnerekkel dolgoznak?
Túlnyomó részben partnerekkel dolgozunk, de pontosan az előbb említett finanszírozási konstrukciók révén szerzünk be saját eszközöket is. Van egy üzleti egységünk, aki kifejezetten a saját tulajdonú flotta menedzsmentjével foglalkozik, és ennek a nemzetközi egységnek köszönhetően mi is szerzünk be saját eszközöket. Ezek elsősorban azok a előremutató szállító eszközök, amiknek a beszerzése most talán a legnehezebb, mert technikai felszereltségük miatt, illetve a modernitásuk miatt ezek a legdrágábbak, ezek az előbb említett LNG vontatók, illetve a Magyarországon is népszerű Cityliner pótkocsik, ezek olyan vontatmányok, ahol kicsivel kevesebb ugyan a kapacitás, mint egy hagyományos nyerges vontatóé, cserébe tengelyterhelésben, fordulékonyságban sokkal rugalmasabb megoldást biztosít a fuvarozóknak, ezekből bővítjük például a saját flottánkat, és ezeket utána kiadjuk a vállalkozói kezelésbe.
Aha, tehát ez egy ilyen izgalmas történet. Tehát akkor önöknek nincsenek saját sofőrjeik, ha ezt így leegyszerűsítettem, hanem önöknek teherautói vannak, amit aztán továbbadnak az alvállalkozóknak.
Így van.
És ez akkor ezek szerint egy működő modell, és hosszú távon nyereséges.
Igen.
Hát erre gyors választ kaptam. És mi a helyzet a vasúttal? Ugye most az világos, hogy a vasúton is önök mint megrendelő lépnek föl, és nincsenek saját mozdonyaik és mozdonyvezetőik. Ezt már egyből gondoltam. De egyébként az a jogalkotói szándék, hogy az áru minél inkább menjen vasúton, az mennyire megvalósítható? Most túl azon, hogy persze vannak a nagy autógyárak, meg az egyéb ilyen hasonló just-in-time rendszerben működő üzemek, ahol elég nehéz átállni, de látszik a piacnak az a része, ahol ez könnyedén megvalósítható, vagy a piacnak ez a része már korábban is inkább vasúton szállított, mert az mindig olcsóbb volt.
Inkább az utóbbit mondanám, tehát van egy jól körülhatárolható kör, akár iparágilag, ahol a vasút releváns alternatíva. Egyébként elsősorban az alapanyag ellátásban, nyersanyag ellátásban, ahol viszonylag hosszabb átfutási időkkel, ellátási láncokkal is képes egy iparág dolgozni és tervezni. Ez egy abszolút járható út, és ez így működik évtizedek óta. Itt, ami változást látunk, ott megint egy picit, és nem kedvelem és ezt a kifejezést, de nyugatabbra tekintve, például a saját cégcsoportunkon belül egy unikum az ausztriai üzleti egységünknek a működése, ahol belföldi gerinchálózati járatokat tudnak megoldani a vasúti infrastruktúra segítségével, hiszen hogyha egy belföldi áruszállításra gondolunk, ami a felvételt követő munkanapon, vagy legkésőbb a második munkanapon teljesül, ebben a futásidőben egy jó infrastruktúrával lehet integrálni a vasúti szakaszt, és ezáltal lehet jelentősen csökkenteni a környezetterhelést.
Magyarországon egyébként erre van-e lehetőség, vagy ha nincs, akkor miért nincs? Tehát a vasúti szárnyvonalak nem elég jók, vagy az átrakás még nem megoldható mindenütt, vagy egyszerűen az a munkaerő hiány, ami már tapasztalható a vasúton is, ami nehezíti egyébként a vasút mindennapjait is, ez tartja vissza mondjuk önöket is, hogy Magyarországon ebben gondolkodjanak.
Igen, egy kicsit mindegyik, és leginkább szerintem a nagyon magas beruházási bekerülési költségek.
Tehát ugye valószínűleg a vasútnak nem volt pénze az eddigi fejlesztésekre, és akkor azt várnák el, hogy a szolgáltatók szálljanak be ebbe a buliba.
Így van.
Na most hát úgy tűnik számomra, abból, amit mond, hogy erre viszont most nem nagyon van itt az idő.
Igen és nem. Mert megint odajukodunk vissza, hogyha azt nézzük, hogy például a Rában nemzetközi cégcsoportnál is megjelennek azok a finanszírozási formák, amik különböző környezeti vállalásokhoz kötötten más kondíciós sávokat tartalmaznak, akkor megjelenik finanszírozói, illetve szolgáltatói érdek is abban, hogy ebbe az irányba elmozduljunk, és talán ezzel elő lehet segíteni egy ilyen típusú beruházásnak is a létrejöttét, csak ez nagyon sok szereplőnek kell még a szándéka. Tehát ehhez nem elegendő, csak és kizárólag a logisztikai szolgáltatónak a szándéka. Én azt gondolom, hogy kifejezetten ezek lesznek azok az izgalmas kérdések, amik talán 2023-on túlmutatva is majd az ágazatot foglalkoztatják, hogyan fejlődik az európai vasúti infrastruktúra. Ebben elég komoly fejlesztések zajlanak, nem csak a mi hazánkban, hanem a környező országokban is, hogyha ez meg tud érkezni egy olyan szintre, hogy azt a rugalmasságot tudja biztosítani, ami közel hasonló, mint amit jelen pillanatban a közúti disztribúció, akkor kis távolságokon is kellő beruházáskészséggel és finanszírozási támogatással elképzelhetőnek tartom azt, hogy akár 5 éves távlatban is lehetnek majd olyan járatok, amik most még talán az M1-esen gurulnak, és a jövőben pedig vasútra terelődnek át.
Ez izgalmasan hangzik, és nekem ilyenkor mindig ezek a nagy átrakó, vagy ezek a nagy központok jutnak eszembe, ugye már említettük itt a műsor legelején, és most viszonylag keveset beszéltünk róla, hogy érdemes lesz átmenni, ugye van ez a cross-dock, ugye ez egy hatalmas bázis, ahová beérkeznek a teherautók, és akkor lefölpakolnak ezekben a központokban. Na most, ha megérkezik a vasút, ahogy ön mondta, akkor ezeket át kell helyezni, vagy újabb ilyeneket kell építeni, mert ugye azért valahogy át kell pakolni az utolsó pár méteres vagy pár kilométeres szállítás, ugye, ami kapun belülre viszi az árut, az azért még feltételez közúti fuvarozást.
Így van.
De akkor ezek a központok feleslegessé válnak, vagy át kell alakítani, vagy a vasutat kell odavinni, vagy ezt kell rátenni a vasútra, mert ugye ha már a vasút fejleszt, akkor gondolom önök is oda települnének mellé.
Igen, amikor úgy fogalmaztam, hogy ez az elkövetkező 5 évnek egy izgalmas kérdéskör, akkor mindezek a kérdések egyébként felmerülnek ennek az átalakulásnak a kapcsán, hiszen minden megoldási forma létezik és lehetséges, tehát lehet egy meglévő vagy kiépülő vasúti infrastruktúrához telepíteni kiszolgáló egységeket és elosztó központokat, lehet vasúti infrastruktúrát leágasztatni meglévő vagy létesülő kiszolgáló központokhoz, gondoljuk csak mondjuk a budapesti repülőtérnek a Cargo City komplexumára, és így multimodálissá tenni egy-egy ilyen átrakó központot, vagy akár régiót. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy addig is rövid középtávon ezek az átrakó központok nagyon-nagyon sokat segíthetnek a logisztikának, mert ezáltal nyílik lehetőségünk arra, hogy különböző szállítási útvonalakat, illetve árunknak a mozgását optimalizálni tudjuk, és mi például ezért investáltunk az idei évben a Dunaharaszti átrakó központunkba, mert annak a stratégiának, amit Németország kapcsán is említettem, hogy itt az európai összeköttetéseket hogyan tudjuk ösztönözni és fejleszteni a Magyarországról kiinduló exportvolumenekre fókuszálva, illetve az ide beérkező importvolumenek hatékonyabb elosztására fókuszálva, elengedhetetlenné vált egy ilyen beruházás, és egy ilyen gyakorlatilag szív, ami pumpálja a vért a hálózat különböző ereibe és érhálózataiba, ez az, ami ebben kulcs szerepet játszik. A Magyarországi Átrakó Központ, büszkén mondhatom, hogy több környező ország felé tölt be ilyen szerepet most már, köszönhetően a kibővítésének, és Európában 6 úgynevezett Eurohubot hozott létre a Rában csoport, ami pedig ennek a hálózatnak, ha úgy tetszik, akkor a mi átrakó központunknak a nagyobb testvérei, amik pedig az európai összeköttetéseket konszolidálják és optimalizálják, és ezáltal jelentős egyébként környezeti lábnyomot is tudunk csökkenteni, másrészt pedig szállítási hatékonyságot tudunk nyerni.
Tehát akár jelentős költséghatékonyságot is jelent ez. Hát az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és közben ugye készültem egy csomó kérdéssel, kézbesítés, automatikus értesítés, de hát egy csomóról beszéltünk, ugye például a logisztika zöldítéséről, de hát abból is csak részleteket tudtunk itt felvillantani. Talán így a vége felé, mi az, amit a legfontosabb célnak tart a következő időszakra? Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy amivel a teljes ágazatnak foglalkoznia kell, és megint csak nem nagyon fogok újdonságot mondani, ez a digitalizáció, és azon belül is a különböző AI támogatott technológiáknak az alkalmazása, illetve azoknak a fejlesztése. Ez nagyon sok területre hatással van a mi tevékenységünkön belül is. Gondoljunk itt akár csak az előbb röviden említett kommunikációra is, hogyan tudjuk azt jobban biztosítani, hogy egy szállítás végbe menjen és meg tudjon valósulni. Ennek számos automatizált formáját nyitja meg a digitalizációs technológia, és akkor ezzel párhuzamosan egy fontos kérdés nyilván az információbiztonság is, ami egyre inkább felértékelődik. Ezeket a rendszereket, ezeket a technológia megoldásokat biztos alapokra kell helyezni, tehát felértékelődnek azok a robosztus kiszolgáló rendszerek, amelyek biztonságosan, megbízhatóan tudnak működni, akár mondjuk egy információbiztonsági standard mellett.
Na most, hát itt egy újabb beszélgetés indulhatna el, de nekem itt az jut eszembe mindig, hogy egy ekkora cégnél már eddig is, gondolom, hihetetlen mennyiségű informatikai megoldással, vagy akár már mesterséges intelligencia megoldásokkal is operáltak, hiszen ilyen mennyiségben ennyi irányból, ennyi irányba fuvarozni, az nem egy egyszerű dolog, főleg úgy, hogy földön, vízen, levegőben, tehát gyakorlatilag mindenhol ott van a rában. Egy-egy ilyen technológiai ugrás túl azon, hogy milliókban mérhető a költsége. Mekkora hatékonyság növekedést okoz, vagy látszik-e már rögtön, akár a költséggel mérhető haszon is?
Abszolút. Kettő példát is tudok mondani nagyon gyorsan, ami erre fog rávilágítani. Én azt gondolom, hogy ezek a megoldások, ezek rohamos fejlődésben vannak, és most már nem az a kérdés, hogy alkalmazunk-e különböző automatizmusokat, és adatalapon működnek-e szinte 100%-ban folyamatok, hanem az a kérdés, hogy ezt a rengeteg mennyiségű adatot, amit egyébként a logisztika is előállít és kezel nap mint nap, ezeket tudjuk-e megfelelően becsatornázni, szortírozni, értelmezni, és ezekből a megfelelő következtetéseket levonni. Ebben például az AI technológia nagyon sok kecsegtető teszten van túl, hogy javítja az előrejelzési pontosságot, ami bizony már pénzben mérhető változást okoz, és hogy egyszerű példákat mondjak, amik már itt vannak velünk és működnek Európa több logisztikai telephelyén, illetve a hálózatban. Drónos leltározás például 28-35% közötti hatékonyságjavulást eredményez, mind gyorsaságban, mind pedig pontosságban lekörözi a hagyományos ember által biztosította leltározási technikákat.
Sőt, hosszú távon, és ez nem jó hír egyébként a raktárosoknak, de hát hosszú távon költséghatékonyabb is mindenképpen, nem? Mert hát azért ezt egyszer kell megvenni.
Így van.
És utána üzemeltetni.
Így van, és nem jelent beteget, nem megy szabadságra, és most olyan megint kinyitottuk egy beszélgetésnek a fonalát. Illetve megemlítenék egy másik példát is, ilyen például az intelligens túratervezés a belföldi disztribúcióban, ahol már nem feltétlenül a sofőr maga dönti azt el, hogy milyen sorrendben végzi el a szállítási feladatokat, hanem ebben automatizált segítségére van egy program, amely egyébként most is működik, és most is optimalizál már útvonalakat, azonban ebben további hatékonyságot tudunk nyerni azáltal, hogy például dinamikus információkat valós időben.
Tehát útlezárásokat, egyebeket.
Így van.
Na hát, és ez is nap mint nap jelentkezik, tehát ez forintosítható azonnal?
Abszolút forintosítható, tehát ez üres kilométerben, anyaghasználatban, gumikopásban, üzemanyagfelhasználásban pénzben mérhető hatékonyságnövekedést jelent.
És ilyen nagyságrendben még a gumikopás is egy nagyon-nagyon nagy költség.
Ott, ahol százas nagyságrendben tolatnak és gurulnak ki autók az átrakó központokból minden nap, ott bizony ez a sok forint az összeadódik.
Hát arról nem beszélve, és akkor kicsit így visszakanyarodnék a mai fő topikunkhoz, a fenntarthatósághoz, illetve az üzleti fenntarthatóság mellett a környezeti fenntarthatósághoz is, ez a szállópor kibocsátás, ezzel minden egyes mikronnyi gumi megspórolásával csak nyerünk.
Még ez is hozzátartozhat, igen.
Na jó, hát mára ez lesz a végszó, mert az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Üveges Zoltánnak, a Raben Magyarország értékesítési és marketing vezetőjének, hogy vendégünk volt, és elmondta itt a gondolatait, és hát a többi témáról meg remélem, hogy majd egy későbbi alkalommal tudunk beszélni. Köszönöm, hogy
mindenképpen. Én is köszönöm a lehetőséget. Szép estét kívánok.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.